Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Délutánra elérte a sziget közt az árhullám, Moson-Magyaróvárnál a Lajtán harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe. Győrben árvízvédelmi mobilgátat építettek a Dunakapu téren, Gönyűn pedig a lakosság segítségét kérte a polgármester a homokzsákok töltésében. A rendkívüli időjárási helyzet és az árvíz miatt minden nemzetközi kötelezettségét elhalasztja a miniszterelnök. Orbán Viktor egyeztetést folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, megállapodtak abban, hogy a védekezés legkritikusabb napjaiban folyamatosan kapcsolatban maradnak, a kormányfő pedig rendszeresen tájékoztatja az államfőt az állami szervek által elvégzett munkáról, illetve a szükséges intézkedésekről. A vízügy igényei szerint 1000 katona azonnal bevethető az árvízi védekezésben, 24 órán belül pedig 4000 mozgósítható, mondta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, ezt a számot a területvédelmi tartalékosok bevonásával folyamatosan emelni tudják. Az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távolsági busz közlekedés az országban, jelentette ki a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt is mondta azonban, indulás előtt érdemes tájékozódni. Magyarország az Európai Unió tanácsának soros elnökeként aktiválta az uniós integrált válságelhárítási mechanizmust a Közép-Európában tapasztalható árvízhelyzet miatt, jelentette be a Facebookon Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Ez lehetővé teszi, hogy az árvízhelyzettel különösen súlyosan érintett tagállamok koordinálják a védekezési feladatokat, és meghatározzák, hogy az EU hogyan tudja őket a leghatékonyabban segíteni. A koordinációs központ már reggel ülésezik. Katasztrófa állapotot hirdet az áradások miatt Lengyelország, közölte a miniszterelnök. Donald Tusk ismertetése szerint ez nagyobb kontrollt biztosít a kormánynak, a katasztrófa hatásainak leküzdésére és megoldására, ami bizonyos szabadságjogok korlátozásával járhat. A rendelet azt is lehetővé teszi a kormány számára, hogy az Európai Unió RescEU mechanizmusán keresztül pénzt és forrásokat mozgósítson, többek között helikoptereket, mobilkórházat, a közlekedést és az energiaellátás segítő lehetőségeket is igénybe vegyen. Közben Ukrajna felajánlotta, hogy 100 katasztrófa védelmi szakembert küld Lengyelországba, hogy segítsenek felszámolni az országban pusztító árvizek következményeit. Hasonló felajánlást tettek hazánknak, Romániának, Moldovának, Szlovákiának és Ausztriának is. A napokban Ausztriában már többen életüket vesztették a tomboló hóviharban, Obertauernben egy szlovén férfi, Tirolban pedig egy idős túrázót temetett maga alá lavina. 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Románia keleti részét, közölte a Román Országos Földtani Intézet. Bulgáriában, Moldovában és Ukrajnában is érezni lehetett a rengést. Csak a saját nemzeti kultúrájukat, hagyományaikat, értékrendjüket őrző erős tagállamok együttműködéséből lehet egy erős Európai Unió, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke Podgoricában. Kövér László rámutatott, Magyarország az egyik legelkötelezettebb támogatója a Dél-Kelet-Európai Országok uniós csatlakozásának. Andrija Mandic, a montenegrói parlament elnöke arra emlékeztetett, Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki posztját, ami fontos lehet az uniós tagságra váró Montenegró számára. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének apropóján Alekszej Lihacsov Rosszatom vezérigazgatóval találkozott a külgazdasági és külügyminiszter, hogy áttekintsék a paksi beruházás állását. Szijjártó Péter szerint jó hír, hogy a talajelőkészítési munkák gyorsan haladnak. A közgyűlésen a tárcavezető szólt arról, a paksi atomerőmű bővítése kiváló példa arra, hogy a nukleáris együttműködés visszahozhatná a józan észt, a racionalitást és a békés egymás mellett élés reményét a nemzetközi politikába. A beruházáson az oroszok mellett ugyanis német, francia, svájci, amerikai és más nemzetiségű beszállítók és partnerek is dolgoznak. 469 kis település nyert el forrást önkormányzati tulajdonú utak, hidak, járdák és kerékpárutak fejlesztésére a Magyar Falu programban, ismertette a modern települések fejlesztését felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondása szerint az idén július közepén lejárt pályázatot 5 milliárd forinttal hirdették meg. Egy-egy önkormányzat legfeljebb 45 millió, míg járdafelújításra maximum 10 millió forintot lehetett igényelni. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata fokozott ellenőrzést hirdetett erre a hétre, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint motorosoknál a bukósisak használatát vizsgálják. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz felettünk az ég a folytatásban, több-kevesebb napsütéssel, elszórtan még előfordulhat eső, zápor, hajnalban pára, ködfoltok alakulhatnak ki, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Örkény István Tóték című drámája. Beköszöntő. Örkény István, egy perces életrajz. Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett és szobáról szobára végig mutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912-ben, és azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folyamatos dekadencia. Nem csak szépségemből vesztettem, fogaimból s hajamból hulladtam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alul maradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni, se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez se volt neki elég, arra vágyott, hogy több legyek nála, s amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam 4,5 évig, amíg szívvel lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra, ahol hamarosan megverték a mi hadseregünket. Engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem 4,5 évet, de hazatérve újabb viszontagságok vártak, melyek nem könnyítették meg az én írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyen formán a világra sikerült hoznom, néhány kisebb-nagyobb regényt, 5-6 novellás kötetet, 2 színdarabot, úgy szóval titokban írtam néhány szabad órámban, melyeket sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra, a lényeget keresve, sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzenve, mert sem a postástól, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet, de aztán csak koptam, csúsztam, bukdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést mindig elérhetetlennek éreztem. Örkény István 1912-től 1979-ig élt. Különleges alakja irodalmunknak, mert miután a piarista gimnáziumot Pesten elvégezte, vegyészmérnöki és gyógyszerészi oklevelet szerzett, s így természettudományos látásmódja lényegre törő és szűkszavú, szellemes alkotásokat teremtett. Jómódú, zsidó származású, katolizált gyógyszerész családban született. 1964-ben írta a Tóték című kisregényét, mely fordulatot hozott írói pályáján. A realista ábrázolásmód eszköztárát szűknek érezve, ez az írása már groteszk. Örkény szerint a groteszk megingatja a végérvényest, pont helyett mindig kérdőjelet tesz. Ilyenek írásai. A Tóték című kisregényt drámává dolgozta át 1967-ben. A műnek rendkívüli sikere lett, később Isten hozta Őrnagyúr címmel, filmet rendeztek belőle 1969-ben. A dráma a Levél a nézőhöz című írásával kezdődik. Örkény István, Levél a nézőhöz. Albert Camus írja a Sisyphosz mítoszában. Az istenek arra ítélték Sisyphoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő mindannyiszor visszagurult a saját súlyától. Úgy gondolták, s némi joggal, hogy nincs szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és reménytelen munka. Ebben az alvilági bűnhődésben látja Camus az abszurd hős típusát, akinek egész élete arra való csak, hogy semmit se vigyen véghez. Ő, amikor Sisyphoszra gondol, mindig abban a helyzetben látja, amikor a szikla már legördült a csúcsról, és utána ereszkedik a síkságra, ahonnan újra föl kell majd hoznia. Mit érez Sisyphosz leszállás közben? Kérdezi Camus. Néha a szikla az erősebb, s akkor a szomorúság elhatalmasodik szívén, de az is megesik, hogy öröm tölti el. A magaslatok felé törő küzdelem elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet, írja Camus. Én is sokszor gondolok Sisyphoszra, különösen azóta, amióta megéltem a háborút, és megjártam a frontot. Odáig azonban csak a sorsával küzdő ember jelképét láttam benne, s ezt úgy értelmeztem, hogy a halál a nehézkedési erő. A háború azonban életem és gondolkozásom sorsfordulója sok mindenre megtanított. Arra is, hogy a magyar sors mindig is tele volt sziszifoszi helyzetekkel, korszakokkal, évszázadokkal, de annyira talán még soha, mint ebben a háborúban. Az a szikla, amelyet mi ott a Donnál hengergettünk, csak visszagurulhatott ott is később is, ahányszor nekivetettük a vállunkat. De én az én sziszifoszomat egészen másként láttam, például egészen más helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus, én mindig a síkságon láttam, amikor a sziklának feszülve görgetni kezdi fölfelé. Mit gondol ő akkor? Azt, hogy mire van ítélve, tudja? Gyötrődése hiába való, a szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeig len. Ezt ő tudja, de hiába tudja, az ember nem csak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése. Sziszifosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig csalódva, de mindig új erőre kapva. Abban a paradoxonban élünk, hogy csak értelmünk veszi számba a ránk váró végzetet. Életösztönünk mást mond, néha Amannak szava győz, néha Emezé. Ha a belátás, akkor az én sziszifoszom is szomorú, de ha az életösztön hangja az erősebb, akkor az én sziszifoszomnak is öröm tölti el a szívét. Tóth Lajos persze nem volt Korinthosz királya, hanem csak községi tűzoltó egy hegyvidéki községben. Ennél fogva soha se sértette meg az isteneket. Hát akkor mi volt a bűne? Talán nem is volt bűne. Legfőjebb az, hogy abban a korban élt, amikor csupán egy választás volt. Vagy lázadónak, vagy Sziszifosznak lehetett csak lenni. A történelem sokféleképpen ismétli önmagát. Nem egy ilyen kor volt, sok tehát a tótunk. Ha egy népet beletörődni tanít meg a sorsa, persze nehéz bűnösnek bélyegezni azt, aki a végkimerülésig folytatja a beletörődést. Még nehezebb elítélni éppen ezt a tűzoltót, hiszen eljön a perc, amikor azt mondja, nincs tovább, és maga zúdítja le a sziklát a völgybe. Igaz, a percet nem jól választotta meg. Lázadása már hiába való, elkésett, esztelen. De ebben is miért ő a hibás? Vannak boldog népek, ők a jókor lázadók. Mi a nem jókor lázadók fajtája vagyunk. Ha igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség ingajátéka, akkor maga a létezés nem abszurd, csak azzá válhatik bizonyos helyzetekben, korszakokban, időpontokban. Amikor már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt vallom, és ezt példázza a tóték, hogy az ember egyetlen kiútja a tett. Ezért hagyom gyilkolni is Tótot, pedig az a gyilkosság akkor már fölösleges és esztelen, ilyen értelemben a reménytelenség állapotában Tóth Lajos valóban abszurd hőssé lesz. A félelem az a közeg, melyben ez a változás lejátszódik. A darab idillikus helyzetben kezdődik, úgy is mondhatnám, hogy Tóth Lajos egy Toldi Miklós, akire a rettegés harangja borul. Persze az őrnagy is fél, de a terror forrása mindig a félelem. A félelem pedig mindig új félelmet szül, osztódni akar, mint az egysejtűek, tágulni, mint a gázok, fertőzni, mint a vírusok. Volt már ember, aki annyira tudott félni, hogy félelme egy nagy országot sodort a morális abszurditásba. Hogy vitte ezt végbe? Sokszor azt hiszem, ezt értelemmel meg se tudom magyarázni, hiszen lám, még egy Tóth Lajossal is milyen nehéz elboldogulni, pedig ő igazán vértezetlen, névtelen kisember, akinek semmi hatalma, még esze sincs nagyon sok. De úgy látszik, hajlamunk van erre a fertőzésre. Potenciálisan az őrnagy és az áldozata vagyok egy személyben, jó lenne, ha nem kellene többé félelemben élni. 1943. január 13-án a Donkanyarban elkezdett lefelé görögni az a szikla, melyel a magyar hadsereg sziszifoszi sorsa elvégeztetett. Egy barátom, Cseres Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette egyszer, hogy ezt a háborút magyar írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a gondolatba nem tudtam beletörődni. 60 000 ember fagyott meg ott, abban az aknatűzben, a jeges szélben, a hóban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak. Talán ezért van az, hogy az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni. A tóték nem róluk szól, vagy nem csak róluk, sőt, talán egészen másról. De én írás közben mégis mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványba fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket. Tóth Lajos tűzoltó parancsnok családjához vendég érkezik, mégpedig az orosz fronton katonáskodó fiúk parancsnoka. A fiúk Tóth Gyula tájékoztatja szüleit egy lapon, az őrnagy szokásairól, például, hogy szereti a csendet és a fenyőszagot. Tóték nagy reményekkel készülnek a vendég fogadására. Megpróbálnak teljes csöndet teremteni a faluban. Gizi Gézáné kapuajtajának nyikorgását megszüntetni, a sofőr nem dudálhat a kanyarban, a mágdaráló nem adhat hangot a szomszédban. Ám egyszerre két őrnagy érkezik a kismátrai község busz megállójába. Nem az elegáns úr, hanem az összetört és kimerült másik érkezik a Tóth családhoz.
Mint a csönd volna.
Igen, én is úgy veszem észre.
Hát, legfőbb ideje.
Afikám?
Igen?
Hozzál édesapádnak egy szívat.
Jó.
Jaj, köszönöm, kislány. Üzet is adsz?
Adok, adok. Pedig hogy remeg a kezem?
Mitől te, kislány?
Nézd, holnap ilyen tájt már itt lesz.
Itt bizony.
És nem fogja zavarni semmi?
Nem bizony, se fog, se látna.
Milyen egy őrnagy apu?
Hát, hogy milyen?
Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
Vagy kedves őrnagy úrnak.
Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont az valaki. Ő parancsol. Neki aranycsillaga van. Ő katonatiszt.
Egy katonatiszt. Egy katonatiszt.
Olyan jó csönd van.
Mint a fekete bársony.
Most már jöhet az őrnagy úr.
Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj. Tóth úr viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth úrak, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, el talán nézni a feje fölött. Jaj, nekünk, jön már a busz.
Jaj, a szívem is kiszakad, haj az apu is.
Hallom, Már dudál is.
Jaj, hát én már semmit se hallok.
Pedig dudál.
Szabad valamit mondanom, a dudálás nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőrt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
De sokat beszélsz.
Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakom.
Egy kicsit. Istenem, milyen szép is tud lenni az apu.
Már zakatol?
Egy katonatiszt.
Már itt van.
Egy katonatiszt.
Én már
látom is. Egy katonatiszt.
Itt maradsz.
Egy katonatiszt.
Majd ő szól. És akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
Igen.
Azonban az őrnagy nem váltja be a reményeket. Kisebbségi komplexusban szenved, nem tűri a magasságot, a szabad akaratot, a pihenést, s a községi tűzoltónak a szemébe húzott sisakkal kell járkálnia. Tóth nem nyújtózkodhat. Nem alhat. Ágika ötlete nyomán azonban dobozolnia kell az egész családnak. Az őrnagy éjjel-nappal dolgozik velük együtt, és ezzel kimeríti a családot a végsőkig.
Még csak 3:41, de ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
Kedves doktor, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hál lengent ott! Csak nem álmos.
Igen.
Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászlóirodára.
Mit szól hozzá, kedves Tóth?
Mi volt ez?
Azt kérdezik, mit csináltál édes jó Lajosom?
Ásítottam.
Ásított?
Azt mondta, ásított.
Nem értem, hogy fordulhatott ez elő, hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
De hiszen ő nem álmos, milyen tiszteltő
vagyok. Hát akkor miért ásított?
Apu, miért tetszett ásítani?
Nem, nálam tudnélik az ásítás, nem az álmosság. Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
Bizony, bizony.
Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög, de nem nathás, passziózik.
Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
Isten őriz!
Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
Hát akkor? Dobozoljuk! Engem tetszett kérdezni.
Bizony.
Megmondjam az igazat.
Hát persze.
Én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
Akkor lássunk hozzá!
No fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni. Nagyon sajnálom. Igazán kellemes időtöltés volt.
Rég volt ilyen szép estünk.
Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolásnak.
Megveszőr nagyon, szép álmodat.
Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak.
Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, édes jó Lajosom.
Lajos, hol vagy?
Nézd, kislány.
Apu.
Szegény apu, a dobozok között elaludt.
Tótál ellen leginkább, de a lánya Ágika és Mariska a meghunyászkodás és teljes alkalmazkodás női mintáját követi. Tótot háromszoros gúzsba köti helyzete. Az őrnagy diktál, a két nő pedig engedelmességre kényszeríti őt, mármint a leánya és felesége, s a harmadik erő az a tudat, hogy mindezt a fronton szolgáló Gyula fiúkért kell megtennie. Az első rész végén azonban kiderül, hogy Tóth Gyula zászlós az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Így szól a tábori lap, melyet a postás, aki zavarodott elméjű, hordóba dob, mert nem szeret rossz híreket továbbítani. Így a család nem tudja meg. A mű itt vesz igazán groteszk fordulatot, mert a néző már tudja, hogy a család áldozatvállalása fölösleges. A tragédia és a komikus elemek keverednek. Az őrnagy mániái egyre elviselhetetlenebbek. Fokozatosan megtörik ennek a kispolgári, kiszolgáltatott falusi családnak lelkérejét. A családfő egyre nevetségesebb helyzetekbe menekül, tehetetlenné válik. Akik azonban a segítségére lehetnének, mint például Cipriani professzor, ők is az alkalmazkodást javasolják neki. Az emberi méltóság összeroppan. Az őrnagy föléjük kerekedik. De letelik a szabadság ideje, és vissza kell térnie a frontra 2 hét elmúltával. S ekkor jön a fordulat.
Jaj!
Az őrnagy úr!
Látom, nem hisznek a szemüknek.
Pedig én vagyok az.
És tényleg ő az.
Ő az. Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
Én nem is tudom.
Én se tudom.
Hát örülünk, édes jó Lajosom.
Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre.
Jaj, nekem.
Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit. Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó. Az hova lett, kedves tót?
A margóvágó? Ariska, nem tudom. Jaj, igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
A kertbe a gépet? De minek? És hová?
Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
Na, menjen, mutassa az utat!
Első a vendég, őrnagy úr.
Nem menjek segíteni, apu?
Nem. Ott maradsz, ahol vagy.
Istenem, uram. Anyu. Csönd. Jaj, nekem. Anyu. Csönd. Anyu, kérem. Hallgass már.
Na, mi az? Miért álltok itt?
Mi csak te rád vártunk.
Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
Apu, kérem. Hallgass. Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
Háromba? Nem. 4 egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
De, jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni. Fiam! Fiam! Édes, egyetlen kicsi fiam.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
János Vitéz és a királylány. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, volt egy király, s annak egy olyan szép leánya, hogy csodájára jártak a világ minden tájékáról. De volt ám egy másik király is, annak meg 2 szép dali fia, egyik szebb a másiknál. Ezek a királyfik meghallották a hírét annak a csudaszép király kisasszonynak, s a kisebbik el is indult a csudaszép király kisasszony hazájába. Ahogy megérkezett a király városába, s fölment a király palotájába, éppen csak, hogy megpillantották egymást a fiatalok, mindjárt egymásba habarodtak. Hanem a király azt mondta a királyfinak, hogy 3 esztendő előtt nem adja férhez a leányát, addig nézzen országot, világot, ismerkedjék országokkal s népekkel, Azután, ha szerencsésen visszakerül, legyenek egymásé, éljenek boldogul, míg a világ, s még két nap. Búsult erősen a királyfi, búsult a király kisasszony is, de mit tehettek egyebet, engedni kellett a király akaratának. Elváltak egymástól keserves könyhullatások közt. Meghallja az idősebb királyfi, hogy mi történt az öccsével. Nosza, neki sem kellett egyéb, indult a csudaszép király kisasszonyhoz. Föltette magában, hogy míg az öccse oda jár, elfordítja tőle a király kisasszony szívét, s feleségül veszi. De hiába mesterkedett, hiába mondott az öccséről mindenféle rosszat, szavainak nem hitt a király kisasszony. Telik múlik az idő, eltelik a három esztendő is, megjő a királyfi nagy útjából, elébb azonban hazamegy az édesapjához. Otthon volt a bátyja is, s a király kisasszonyról kezdett beszélni mindenféle rosszat. Hogy a világ minden kincsért el ne vegye azt a leányt, mert az őt nem szereti. Addig beszélt, hogy elcsavarta a fejét az öccsének, s a király kisasszony csak várhatta nagy búsan a vőlegényét. Biz, az nem jött vissza. Pedig nem csak a három esztendő múlt el. Elmúlt még azután három nap, három hét, de még három hónap is. De mikor a három esztendő után a három hónap is eltelt, bement a király kisasszony az édesapjához, s mondta. Látom már, hogy a vőlegényem nem jön vissza, édesapám. Ó, minek is küldé világgá. Három napig még várok, édesapám, s ha akkor sem jön vissza, temettessen el engem a templomba, s minden éjjel fegyveres istrázsával őriztessen. A három nap is elmúlt, de bizony nem jött a királyfi. Sírva ment be a király kisasszony az édesapjához. Édesapám, lelkem apám, temettessen el engem a templomba, mert én most meghalok. Hát, csak ugyan úgy tetszett, mintha meghalt volna. Mindjárt fehér ruhába öltöztették, aranykoporsóba fektették, gyász feketébe húzták az egész várost, s vitték nagy jajszóval, keserves sírással a király kisasszonyt a templomba. Abban volt egy kripta, oda a koporsót letették. Mikor éppen temették, s szóltak a harangok minden toronyban, akkor érkezett meg a városba az idősebb királyfi. Kérdi a népeket, kinek szólnak a harangok, kit gyászol a város? Mondják az emberek, a király kisasszonynak szólnak a harangok, a király kisasszony gyászolja a város. Ment egyenest a királyhoz, s kérdi. Igaz-e, hogy meghalt a király kisasszony, felséges királyom? Mondja a király. Bizony igaz, fiam, már el is temettük. Az volt az utolsó kívánsága, hogy minden éjjel fegyveres istrázsával őriztessem. De most nem tudom, hogy mit csináljak, mert még eddig nem akadt egy bátor ember, aki éjjelre oda merjen menni. Mondja a királyfi. Azon egyet se szomorkodjék, felséges királyom. Megőrzöm én első éjjel. Elkövetkezik az este. Kardot köt a királyfi, bemegy a templomba, sétál föl s alá nagy bátra. Aj, de mikor tízet ütött az óra, támadott rettentő zúgás, surrogás, burrogás. Recsegtek az ajtók, mintha kerekedett volna szörnyű fergeteg, s hát egyszerre csak megnyílik a kripta ajtó, s kilép azon a király kisasszony. Megy egyenest a királyfinak, s rákiált. Te hitvány lélek, még ide mertél jönni? Miért fordítottad el az öcsét szívét tőlem? Csak meglegyintette a kezével a királyfit, s ettől a legyintéstől mindjárt szörnyű halált halt. Azzal szépen visszament a kriptába, s lefeküdt a koporsójába. Megy reggel a király a templomba, nézni, hogy mi történt. S hát, uram teremtőm, ott fekszik a templom közepén a királyfi. Fölvették, kivitték a templomból, s nagy pompával eltemették. Aközben hírül vitték a fiatalabb királyfinak, hogy mi történt. Nem volt otthon maradása, ment, hogy lássa a menyasszonyát, ha halva is látja. Fölmegy a királyhoz, ott ketten sokáig keseregnek, sírnak, aztán lement ő is a templomba, hogy majd éjjel ő lesz az istrázsa. sétált föl s alá nagy búsan a templomban, s mikor tízet ütött az óra, támadott egy nagy zúgás, búgás, recsegtek, ropogtak az ajtók, ablakok, s kilépett a kripta ajtaján a király kisasszony. Ment egyenest a királyfinak, s feléje legyintett a kezével. Hogyha tőlem el tudtál tántorodni, hajj meg te is, mint a bátyád! Abban a pillantásban megszakadt a királyfi szíve, a király kisasszony pedig szépen visszament a kriptába, s visszafeküdt a koporsójába. Megy reggel a király a templomba, hadd lássa, mi történt, s hát halva találja a kisebbik királyfit is. Eltemették ezt is nagy pompával. Ej, de volt gondja azután a királynak, hogy kit állítson a templomba istrázsának. Egy-egy szekér aranyat ígért annak, aki egy éjet a templomban tölt. Akadtak bátor emberek, az igaz, hogy nem sokan, de nem is jött ki egy sem élve a templomból. Egy hét sem telt belé, nem akadt ember az egész országban, aki strázsát álljon. Búsult a király, szomorkodott erősen, hogy a leányának utolsó kívánságát sem tudja teljesíteni. Ekkor vetődött a városba egy kiszolgált huszár. Hallja ez, hogy mi nagy bajban van a király. Fölmegy hozzá, s ajánlja magát. Felséges királyom, én megőrzöm a leányodat, csak egy véka aranyat adj minden éjjelre. Jól van, fiam, János vitéz, mert Jánosnak hívták a kiszolgált huszárt, adok én szívesen két vékát is. Megegyeznek, kezet csapnak. János vitéz bement a templomba, ott fölös alá sétált nagy hegykén, s mikor tízet vert az óra, utcu felszaladt a toronyba, belé bújt a nagy harangba, s jól belé fogózkodott az ütőjébe. De ezt ugyancsak jól cselekedte, mert amikor a király kisasszony kilépett a kriptából, mintha támadt volna földindulás, megrengett a templom, hajladozott a torony erre, arra, mindenfelé. A király kisasszony, ahogy kilépett a kriptából, széttekintett a templomban, de egy élő lelket sem látott. Bejárta a templomnak minden zegét, zugát, fölkajtatta a padok alját, benézett az orgona mögé, az oltár mögé, aztán felindult a toronyba, de mikor éppen a haranghoz ért, 12-t vert az óra. Vissza kellett, hogy menjen, fölsóhajtott keservesen. Istenem, Istenem, nem hittem volna, hogy az édesapám is megszegje a szavát. Jött a király reggel jókor az üveghintaján, s szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól, ahogy meglátta János vitézt. Egyszeriben karon fogta, felültette a hintóba, vitte a palotába, ottan kiméretett két véka aranyat. János vitéz megköszönte szépen, aztán ment egyenesen vissza a templomba. Mikor aztán alkonyodott, sétálni kezdett bent föl s alá nagyhegykén, éppen, mint az előtte való este. Hát egyszer tízet üt az óra. Nagyot csendül bondul a templom, ingadozik, hajladozik, mintha földindulás volna. Utcu neki, János vitéz sem veszi tréfára, szalad az oltár mögé. Kijött a király kisasszony a kriptából. Néz erre is, néz arra is, senki lelket sem lát. Felsóhajt keservesen, hogy az édesapja megint megszegte a szavát. Azzal szalad egyenesen a toronyba, hát ha ott lesz valaki, mert ott tegnap nem nézhette meg. Belenéz a nagy harangba, bele a kicsi harangba, bele a halál csengettyűbe, de bizony nem volt ottan senki. Nagy búsan lejött a toronyból. Alája nézett a padoknak, nem volt ott senki. Aztán ment volna az oltár háta mögé, de ahogy rája teszi a kezét, 12-t üt az óra, vissza kellett, hogy menjen a kriptába. Azzal János vitéz is kibújt az oltár mögül, s vígan sétált reggelig a templomban. Csak hogy a csuda meg nem ölte a királyt, mikor reggel jött az üveghintaján, s ott találta János vitézt. Karon fogta, fölültette a hintajába, vitte a palotába, s kiméretett ismét két véka aranyat. János vitéz ezt is megköszönte, aztán megint visszament a templomhoz, került, fordult egyet-kettőt, s mikor alkonyodott, bement a templomba. Ottan egy keveset sétált fels alá, aztán felment a katedrába, elévette a Bibliát, felnyitotta, s a szent igéket olvasgatta. Hát egyszer nyílik a kripta ajtaja, jön a király kisasszony, becsapja az ajtót, nagyot csendül, bondul a templom, ingadozik, hajladozik, mintha földindulás volna, még az orgona is megszólal. Néz erre, néz arra a király kisasszony, s egyszerre csak meglátja János vitézt a katedrában. Istenem, Istenem, sóhajt a király kisasszony, az én apámnak talán már katonája sincs, hogy papot küld katona helyett. Azzal neki szalad a katedrának, fel a Grádicson. De János vitéz is becsapja a Bibliát, utcú le a túlsó Grádicson, be a kriptába, s lefekszik a koporsóba. Utána a király kisasszony összeteszi a két kezét, s úgy könyörög. Kelj ki az én koporsomból, s add vissza az én helyemet. De könyöröghetett, rimánkodhatott, János vitéz meg sem moccant. Hanem mikor 12-et verte az óra, halljatok csodát, mi történt. Leborult a király kisasszony a koporsóra, megcsókolta János vitézt, s mondta neki áradozó szóval. Kelj fel, te szép legény, mostan már felkelhetsz. Ó, de jól tetted, hogy még a 12-t el nem verte az óra, föl nem keltél, mert akkor én ilyen sem élő, sem holt maradok, mostan pedig tied vagyok, te szép legény. Ásó kapa válasszon el minket. Hely, volt nagy öröm reggel, amikor a király jött az üveghintaján. Ihol jött elejbe a király kisasszony, s vele János vitéz. Aztán felültek a hintóba mind a hárman, föl a palotába. Hittak mindjárt papot, összeadták a fiatalokat, s csaptak olyan lakodalmat, hogy hét országra ment a híre.
Kedves gyerekek, ma a János vitéz és a királylány című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádság művészetéről.
Amikor az ima életünket mélyítjük, nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan imádkozzunk másképp, milyen új szöveget mondjunk, esetleg milyen legyen a testtartásunk, vagy valami külső dolgon változtassunk. Az ima életnek lényeges alapja és meghatározója, hogy milyen a bennem lévő istenkép és milyen az önképem. Tulajdonképpen a kérőima, de minden imádsága kettő között feszül, istenkép és önkép. Például, ha valakinek rossz az istenképe, és persze ez nagyon változatos lehet, akkor az imáját meghatározza. Itt a rossz istenkép nem egy elméleti istenképet jelent, hanem az úgynevezett zsigeri istenképet, vagyis ahogyan én megélem az Istent, amilyen érzéseim vannak vele kapcsolatban, vagy ahogyan bizonyos helyzetekben reagálok rá. Például, amikor bűnösnek érzem magam, akkor nehezen imádkozom, mert az Isten haragszik rám. Biztos nem hallgatja meg az imádságomat, vagy az Isten meg fog büntetni, ezért inkább nem is kérek semmit. Félek az Istentől, mert most jön a bosszú. Ezt nem mondom ki úgy hivatalosan, vagy ezt nem fogalmazom meg magamnak tisztán, hanem ezek sokszor ilyen belső félelmek formájában jelenik meg, vagy egyfajta belső aggodalmaskodás, szorongás formájában, de az ima élet meg tulajdonképpen leállítja. Bűnös vagyok, most nem imádkozok semmit, nem kérek semmit, legfeljebb, ha majd jobb leszek, vagy elvégeztem a szentgyónást, amikor majd jóvá tettem a bűnömöt, úgymond megérdemlem, akkor majd az Isten megbocsát nekem, és akkor lehet tőle kérnem, és talán nem büntet meg. Vagy valaki attól fél, hogy az egész életemet úgy értem, hogy annyi rosszat követtem el, annyi gyarlóság van a számlámon, nekem már az Isten nem bocsát meg. Nekem nem is lehet. Egy ilyen rossz embert, mint engem nem is lehet szeretni. Még az Isten sem képes rá. És ez sem hitvallás, de úgy hangzik, hogy valaki azt mondja, Nekem nem lehet megbocsátani. Nekem már az Isten sem tud mit adni, hiszen én már menthetetlen vagyok. Most az Istennek sincs akkora hatalma, hogy megbocsásson, velem jót tegyen, vagy hogy engem szeressen. Ez persze az igazságnak teljesen ellene mond, de valaki ezt így írja meg az érzelmeiben, valószínű emberi alapokra támaszkodik, emberi érzelmi tapasztalatai vannak erről, és ezért állít ilyet, és ez meghatározza az ima életét is. Ha ilyen rossz vagyok, akkor mit kérjek én az Istentől? Legfeljebb másokért tudok imádkozni, hát ha azt meghallgatja, de magamért biztos, hogy nem. És az Isten kép, hogy hogyan tekintek rá? Az irgalmas Istenre, vagy a büntető Istenre? Az Istenre, aki akarja a velem való kapcsolatot, és mint a tékozló fiút állandóan hazavárja, messziről nézi, megadja a szabad akaratot, de akkor is vár, vár, hogy hazatérjek, hogy megölelhessen. Így nézek az Istenre, vagy úgy, hogy már bottal vár engem, hogy mihelyt meglát, odaszalad is jól megver, és megbüntet engem. Milyen a bennem lévő Istenkép? Ezért az imával való foglalkozás, imádkozni, tanulni, az imádság művészetét gyakorolni, az nem csak egy technikai dolgot jelent, hanem ilyen mély átalakulást is, a gondolkodásmódunk, a hitünk, a zsigeri részünknek az átalakulását, hogyan tekintek én az Istenre. De persze ilyen az önképem is. Milyen az önképem? Amikor én erről beszélek, mindig megkérdezem, hogy egy 10-es skálán hanyasnak érzed magad. És hogy valaki azt mondja, hogy 10-es, persze ilyen nagyon ritka, nem is olyan hallottam még, azt jelenti, hogy jó ember vagyok, engem lehet szeretni, vannak bűneim, gyengeségeim, de egy nagyon értékes valaki vagyok, akiből csak egy van. A 0 pedig azt jelenti, hogy megszülettem, de nekem semmi hasznom, engem nem lehet szeretni, én nem tudok jót adni, én nem tudok másnak valami értékeset átadni, az én szeretetem, meg a cselekedeteim, meg a személyem úgy, ahogy van, nem érnek semmit. Persze, hogy két szélső állapot, és közben hanyasnak érzem magam. És hogy persze a kedves rádióhallgatók is válaszoljanak erre, de ha például valaki 5-ösnek érzi magát, akkor az azt jelenti, hogy ha az Istennek a szeretetéből is a felét fogadom be, mert több nekem nem jár. Pláne meg egy 2-esnek, az örüljön, hogy él, nem, hogy még valamit kér az Istentől. Például, akinek ilyen 2-es az önképe, most ezen a 10-es skálán próbálom úgy elhelyezni, az legfeljebb imádkozhat másokért, vagy sokat imádkozhat, hogy az Úr könyörüljön meg ezen meg azon, de magamért nem imádkozom. Azt is látom, hogy sok ember önmagáért nem mond imád. Imádkozik ezért meg azért, persze ez a szeretetnek a jele, meg fontos is, hogy imádkozunk másokért és a szeretteinkért, de legfőképpen önmagamért imádkozzam, vagy helyesebben megfogalmazva nem is magamért, hanem az Istennel való kapcsolatomért. Mert az imádságnak az elsődleges célja nem egy célnak az elérése önmagában, hogy az Isten mit adjon, vagy mitől mentsen meg, hanem egy szeretet kapcsolat, hogy a kapcsolatunk erősödjön. De minden baráti kapcsolatban, a házasságban, minden szeretet kapcsolatban az első helyen van maga a kapcsolat, és utána ebből fakad minden más ajándék, amit tudunk egymásnak adni. És ezért lényeges, hogy amikor magamért imádkozom, akkor nem csak, hogy többet kérek magam számára, mint más ember számára, hanem legfőképpen a kapcsolatért imádkozom. És azt kérem, hogy Uram, add meg, hogy nagyon szeresselek téged, hogy bízzam benned, hogy jó legyen akár az Isten képen, hogy el tudjam képzelni azt, hogy a Szentírás alapján is, hogy te milyen jó és irgalmas szívű Isten vagy, hogy te vagy maga a szeretet, hogy tudjak benned bízni, hogy a veled való imádság, a szemlélőd is, amikor együtt vagyunk, az legyen számomra a forrás, te legyél az örömöm, te legyél a vigaszom, benned tudjak bízni, remélni tudjak benned, és te legyél az, aki bátorságot ad nekem az élethez, akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy minden összeomlott, és nem tudok mit tenni. És ez a kapcsolat, ez forrás, ez erőt ad, ez békességet ad, ez szeretett tapasztalattal ajándékoz meg, persze én is viszont szeretem az Isten, de ez mindenképpen ez egy életadó forrás, és ha megnézzük a boldogságnak az alapját is, a boldogság az mindig a szeretett kapcsolatokban nyilvánul meg. Akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor valakit nagyon szeretünk, és ez a valaki viszont szeret bennünket. Ezek a legboldogabb pillanataink, vagy a legnagyobb boldogságot adó ajándékok egy másik embert szeretni, és ő pedig viszont szeret bennünket. Vagy akár persze több személy is, akár egy családban. Ezek adják a boldogságot. És amikor magamért imádkozom, akkor ezt kérem. De akinek rossz az önképe, az ilyet nem mer kérni. Nekem nem jár semmi. Örülök, ha az Isten nem büntet meg. Meg magamnak minek kérek? Úgy se kapom meg, nem is érdemlem meg, meg mit is kérnék én az Istentől, de legalább a gyerekemnek, unokámnak, valakinek legalább neki adja meg. De neki is a legfontosabbat kérem, csak azt, hogyha nem is tér meg, de legalább a vizsgája sikerüljön, legyenek normálisak, akkor legyenek egészségesek, menjen az életük legalább emberi szinten, és ez érthető emberek ezek a kérések. Azonban a imádságaink mögött mindenképpen ott feszül egy Istenkép, és ott feszül a saját önképem. Persze, hogyan látom a világot, meg hogyan látom a többi embert, az Istennek a hatalmát, de ezek között feszül az imádságunk. Ezért, amikor imádkozni tanulunk, vagy inkább így fogalmazzam meg, hogy újra értékeljük az ima életünket, akkor érdemes legelőször ezt megnézni, hogy milyen Istenhez imádkozom én. Persze egy Isten van, hanem ahhoz az Isten képhez, akihez én imádkozom. Ott viszont valószínű, hogy lehet mit változtatni, sok mindent átalakítani, és megint nem az Istenen, hanem a bennem lévő Isten képen. Vagy például elhiszem-e azt, hogy én tízes vagyok minden gyarlóságom ellenére, és hogy én tízesként akarok az Úrhoz imádkozni, mert ő annak teremtett engem. Nem azért, mert annyira jó vagyok, az Isten megteremtett, megváltott, a Szentlélek temploma vagyok, megszentelt engem, ez adja az én igazi méltóságomat, nem pedig az, hogy most én mennyi jót teszek, vagy hogy milyen jó vagyok, vagy hogy milyen az idegrendszerem. Az ima életben ezt a kettőt nézzük meg. Milyen az Isten képem, milyen a bennem lévő zsigeri érzelmi istenkép, és milyen az önképem, az a zsigeri szintű önkép, és utána ezen változtassak, és amikor ezen változtatok, akkor szinte automatikusan változni fog az ima életem és az Istennel való kapcsolatom is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa emelkedését hallották az imádság művészetéről. Egy korábbi adásunk ismétlése szólt. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.